Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi ige szakaszt, amelyet a mai vasárnap ige hirdetésének alapjául kijelöltek számunkra. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 14. fejezetében a 12. verstől következőképpen. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Amen. Ez Isten igéje. Szeretett testvérek, a többségünk valószínűleg szereti a vendégségeket. Rólunk magyarokról azt tartják, hogy mi egy vendégszerető népség vagyunk, és nagy vendégségeket is tudunk rendezni, és szoktunk rendezni. És hát, hogyha arra gondolunk, hogy ez eléggé jó keresztényekhez illő dolog-e, én azt gondolom, hogy megnyugtathatjuk magunkat, föllapozzuk az evangéliumi történeteket, akkor se szerint se száma azoknak a történeteknek, ahol Jézus is vendégségben van, valamilyen asztal közösségben van, tehát mi csak egyszerűen a jézusi példát követve is eleget tehetünk, és eleget teszünk a vendégeskedésekkel, vendégség szervezésekkel ennek a kötelezettségünknek. Ha megpróbáljuk felidézni ezeket a jézusi asztal közösségeket, akkor talán egész hosszú listát tudnánk összeállítani. Itt most a maszkok megakadályoznak bennünket abban, hogy könnyen érthető dialógusba keveredjünk, de talán mindenkinek elindult már a gondolata a kánai mennyegzőtől, Lévi, Zákeus, Péter anyósának háza, vagy Simon farizeus, vagy az Emmausi tanítványok házán keresztül Mária és Márta házáig hány ilyen történet van feljegyezve. Szóval jó lenne ez a krisztusi példa, ha nem derülne ki, hogy Jézus bizony sok esetben kicsit kellemetlen vendégnek bizonyul. Kéretlen őszintességgel, hát pestiesen szóval beszól a vendégeknek, csak éppen a megelőző szakaszban figyeli meg őket, ahogy a helyeket válogatják, és utána mond erről egy példabeszédet, hogy hogy lenne illő dolog ezt tenni és nem tenni, a jobb helyeket kiválogatni, és időnként a vendéglátónak is kellemetlen észrevételeket tesz, ahogy ebben az ige szakaszban is láthattuk, hiszen ezzel kezdődik, Jézus vendégségben van, és az ahhoz szól éppen, aki őt meghívja. Valami ilyesmi történik, Jézus leleplezi a vendég szeretet gyakorlása mögött meghúzódó, kőkemény, önző érdekeket. Ilyen a felnőttek világa, mondhatjuk, hogy szépen be van csomagolva mindaz, amit egyébként sokszor gondolunk vagy érzünk. Talán leginkább ebben különbözik a gyerekek világától, akik viszont még leplezetlenül őszinték, sokszor olyan kínosan szókimondóak, és minket is ugye pázba hoznak ezzel számtalan alkalommal. Vigyázni kell, hogy mit mondunk és mit nem mondunk, mert a kisgyerek kikotyogja az óvodában, vagy az iskolában. Mi felnőttként már megtanulunk alakoskodni, elrejteni a valódi érzéseinket egymás előtt, sokszor még magunk előtt is. Viszont azért hozom ezt a párhuzamot, mert a gyermek zsúrok világa az szemléletesen elénk állítja, hogy miről is szólnak sokszor ezek a vendégségek. Amikor a mi gyermekeink is beléptek a zsúrozós életkorba, akkor alkalmam lett, hogy ezt úgy többször is tanulmányozzam vendéglátói és vendégi szemszögből is. És föltűnt hamar, hogy a gyermekek számára a legfontosabb, hogy minél több meghívott legyen. Végtelen egyszerű oka van ennek, minél több a vendég, annál több az ajándék, hiszen mindenki kell, hogy hozzon magával valamit, így van ez rendjén. Hát a szülők fizetik ugye a cehet, a zsúrért, a gyerek pedig begyűjti az ajándékokat. Hát így néznek ki sokszor a mi vendéglátásaink, és így lepleződik le az önzőségünk, ami ezt az egészet mozgatja, és a felnőtt világban is sajnos ez igaz. Igaz volt Jézus korában, ahol az akkori társadalomban az adok-kapok viszonyrendszere, a szociális hálóban való elhelyezkedés, vagy a társadalmi rangnak a biztosítását is jelentette ez, hogy kikkel vállalok asztalközösséget, kiket hívok meg, vagy kik azok engem arra méltatlanak, hogy meghívjanak. Szóval nagyon fontos szerepe volt ennek, de mi is valójában így működünk. Borzasztó fontos számunkra a kölcsönös elismerés, adása és kapása ezekben a helyzetekben. És Jézus valahogy ezt teszi most pellengére, szállítja pellengére, amikor azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez a valódi szeretet. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez olyan nagy dolog. Ugye máshol azt is mondja, hogy hát a pogányok is megteszik ezt, szeretik azokat, a hegyi beszédben beszél erről, akik őket szeretik. Nem ez az igazán nagy dolog, én nem erről szeretnék nektek beszélni, hanem mi van akkor, amikor olyanokat szerettek, akik nem szeretnek titeket. És itt is ezt hozza elő. Az igazi szeretet az másról szól, amikor nem csak addig és úgy veszek részt ebben az össznépi társasjátékban, amíg nekem ez kényelmes, amíg ez hasznomra van, amíg a kiadás bevétel egyenlege, mérlege az nagyjából egyensúlyban marad. Jézus azt mondja, nem így kell cselekedni. Egészen meghökkentő, amit mond. Vigyázz, hogy véletlenül se hívj meg olyanokat, akik ezt viszonozni tudják. És menjél biztosra, hogy mindig olyanokat hívsz meg, akik nem tudják viszonozni. Micsoda képlet ez? Micsoda minden józanságot, fenntarthatóságot nélkülözhető deficitképzés ez mindenféle szempontból, anyagilag is, meg a társadalmi kapcsolati hálónkat illetően is. Vigyázz, hogy még véletlenül se tudják viszonozni. És hogyha ezen gondolkodunk egy kicsit, akkor azt gondolom, hogy nagyon hamar észrevetjük azt, hogy itt Jézus nem egyszerűen arról beszél, hogy ez a gyönyörű ószövetségi, ókori társadalmi érték, a vendégszeretet gyakorlása, ez valami nagyon fontos dolog, és akkor ezt próbáljátok meg ennél sokkal jobban megvalósítani. Nem egyszerűen erről szól ez a Jézusi szó. Nem ezért ennyire határozott és fölrázó, mert azt mondja, hogy hát picit legyetek még jobban vendégszeretők, mint amennyire most is vagytok. Hanem azért, mert túl szeretne mutatni ezen az egész helyzeten valami sokkal mélyebbre, sokkal nagyobbra, sokkal fontosabbra. És készülve erre az ige hirdetésre, elég hamar belém vágott ennek az éneknek a refrénje, amit most is énekeltünk, majd még a maradék két verszakát elénekeljük az ige hirdetés után. Mert valami ilyesmiről szól Jézus, hogy olyan helyzetet keres, ahol nincs mód a hálára. És vajon nem ezt éljük-e át, élhetjük-e át mi is vele kapcsolatban. Soha én ezt nem tudom meghálálni Jézusom. És milyen érdekes, hogy ez egy nagy heti ének. Jézus szenvedéséről szól. Mert most is kiderül, hogy Jézus nem a levegőbe beszél. Nem jó tanácsokat osztogat, mint egy bölcs rabbi, hanem komolyan gondolja azt, amit mond, és nem egyszerűen arról beszél, amit az előbb is említettem, hogy próbáljátok meg jobban csinálni, vagy erőltessétek meg jobban magatokat, és feszegessétek a határaitokat, és vállaljatok fel mindenféle irracionális helyzeteket, és vállalhatatlannak tűnő dolgokat. Nem ilyen erőlködést, ilyen izzadságszagú próbálkozásokat vár tőlünk, és nem erre szeretne bíztatni, hanem sokkal többre. Azt mondja, ismerjétek meg az Isten szeretetének valódi szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát, ahogy a páli ige szakaszban hallottuk ezt a felolvasásban. Magyarul tapasztaljátok meg az Isten szeretetének a végtelenségét, a megmérhetetlenségét. Mert egyedül ez az, ami igazán képes átlépni a határokat, amire Jézus biztatna minket, hogy a határainkat átlépve gyakoroljuk a szeretetet. Nem egyszerűen átlépte az embert és az Istent elszakító határokat, hanem átszakította az eget, és belépett a mi világunkba, hogy Pál a Filippi levélben írja, belealázta magát ebbe a világba, a rabszolga formáját fölvéve, leszállva az emberi sorsunknak a legmélyére. És így átérhetjük mindazt, amit látunk rajta, hogy nincs az a hála, amivel ezt meg tudjuk hálálni. Hogyha ezt az egészet megértjük, fölfogjuk, hogy mi történt itt Jézus halálában és feltámadásában. És amikor Jézus azt mondja, hogy szegényeket, nyomorékokat, csonkabonkákat hívj meg, akkor ugyanerre utal. Nem egyszerűen arról beszél, hogy a vendégségekben nem voltak ezek a mindenféle népségek, hajléktalanok, meg nyomorékok, szívesen látott vendégek, hanem arról beszél, hogy még a templomba sem mehettek be. Mert az Isten szín elé nem járulhat mindenféle nyomorék ember. Oda tökéletesen lehet csak belépni. Főpap vagy papi címet nem viselhetett olyan ember, akinek testi fogyatékossága volt. Mert oda nem lehet belépni. Az Isten jelenlétében nem lehet tökéletlenül megérkezni, csak tökéletesen ott lenni. Na de hát akkor ki képes erre? És Jézus azt mondja, hogy senki, de ő képes arra, hogy oda lépjen és meghívja a csonkabonkákat, a tökéletleneket is a saját lakomájára, a saját országába. Ha valami igazán lehetetlen volt, akkor az ő odakerülésük az volt. És hogyha belegondolunk a milyen kis, talán ennyire lehetetlen. Az Isten szeretetének végtelensége, mélysége. Miről szól ez? Hogy tudjuk ezt igazán megtapasztalni? Azt gondolom, talán éppen a mélységek megtapasztalásával. Valójában az emberi életünk mélységeiben válik igazán megismerhetővé számunkra az Isten szeretetének a mélysége, a végtelensége. Amikor átéljük azt, hogy nincs az a mélység, ahová az ő szeretete nem érhetne el, ahová ő nem tud utánunk jönni, ahová nem tud alánk nyúlni. Talán éppen ezért van szükségünk arra, hogy átéljük ezeket a mélységeket, átéljük ezeket a próbatételeket, ezeket a nyomorult helyzeteket, amelyek körülvesznek minket a világban, a vírustól, a biológiai vírustól, az ideológiai vírusokig. Hogy átéljük annak a szeretetnek a végtelenségét, ami ebben át tud minket formálni, és ki tud ebből hozni. És átéljük azt, hogy képtelenek vagyunk ezt viszonozni, képtelenek vagyunk eleget tenni, bármit is tenni, hogy ezt ellentételezzük. Mert egészen addig, amíg azt érezzük, hogy valamire képesek vagyunk, egészen addig, amíg a saját próbálkozásainkban bízunk, a saját erőfeszítéseinkben, addig magunkra leszünk büszkék, ha bármi is sikerül. De Isten nem ezt akarja kipréselni belőlünk, hanem a végtelen szeretetének energiaforrására szeretne rá csatlakoztatni minket. És az ige hirdetés végén hadd hozzak ide néhány olyan megtörtént életből vett példát, ami az elmúlt hetekben számomra is fontossá vált, és ahol ezt egészen drámai módon lehetett megtapasztalni, megélni. Néhány hónappal ezelőtt Magyarországon járt újra Nicky Cruz, talán sokak számára ismerős az ő neve, hát egy legendás történet az övé, az 1950-es évek New Yorkjából, ahol ő tinédzserként egy rettegett bandavezér volt. Hát nem jó alapokkal indult, azt nyugodtan elmondhatjuk, egy sátánista pap volt az apja, egy boszorkány volt az anyja, aki megátkozta azt a napot, amikor őt a világra hozta, és egy eldobott gyermek volt, aki valahol a gettó mélyén nevelkedett. Nem csoda, hogy az lett belőle, aki egy rettegett, semmitől sem visszariadó bandavezér, és akkor egyszer csak odalépett valaki hozzá, azzal a szeretettel, ami ez a krisztusi szeretet volt. David Wilkersonnak hívták ezt a lelkészt. És nem riadt vissza a fenyegető helyzetektől, ezektől a bandáktól, hanem valami oda vitte őt ezekbe a gettókba. És ez a szeretet, ez lefegyverző volt, és új életet adott Nicky Cruznak, és azóta évtizedeken keresztül emberek 10 milliói előtt beszélt erről az új életről, és tett erről bizonyságot. És azért is vált számomra most különösen elevenni ez a történet, mert nem csak azért, mert itt volt egy néhány hónapja, hanem mert véletlenül került a kezembe újra a Késés kereszt című könyv, ami ezt leírja, és van ott egy látlelet az 50-es évek New Yorkjáról, hogy mi is mozgatja ezeket a gettóban élő fiatalokat, hogy miből lesznek ezek a gyilkosságok, meg mindenféle lincselések, amikből ott éltek. És miközben olvasgattam ezt a könyvet, a közben a híroldalakat nézegetve elém került egy látlelet a mai Budapestről, ahol a tavaszi deáktéri kettős gyilkosság hátterét tárta föl valaki, és a kép egymástól függetlenül tökéletesen megegyezett. Velünk élő, közöttünk lévő helyzet ez kilátástalanság, és éhség a szeretetre és a normális életre, korokon, félvilágokon átnyúlóan, megdöbbentő módon. És egy másik példa, ami most a Stélo intézményben is fontos volt számunkra, az elmúlt pénteken ünnepeltük és emlékeztünk Stélo Gábor 111. születésnapjára, szép kerek dátum volt ez. Most ez egybeesett az őszi hálaadó Isten tiszteletünkkel, amikor mindig a szabadtéren gyűlünk össze, és különösen hálásak voltunk, hogy ezt ebben az évben, tanévben először megtehettük az általános iskolában is, meg a gimnáziumban is, hogy mindannyian együtt voltunk innen a szabad ég alatt, és ilyenkor a diákok elhozzák azokat a gyümölcsöket, zöldségeket az oltárra, amiket összegyűjtenek, és így adunk hálát a termésért, így adunk hálát a teremtett világban Isten ajándékaiért. És így adtunk most hálát Stélo Gáborért ezen a mai napon, vagy ezen a pénteki napon, fölidézve azt a szolgálatot, ami állandóan inspirálhat minket, ami egyre mélyebbre és mélyebbre ment, mert miután elmúlt a világháború veszélye, akkor a hajléktalan, hontalan árva gyerekekkel kezdett foglalkozni, és amikor ezt is kivették a kezéből, akkor meg a fogyatékkal élő gyerekekkel kezdett foglalkozni, és lépett mélyebbre és mélyebbre, és valóban ezt a szeretetet gyakorolta olyanok irányába, akik tényleg nem tudták viszonozni. Egyik utolsó ige hirdetésében olvastam azt a mondatot, ami egy teológiai gondolatmenetbe van ágyazva, és mégis az ő életének az egyik hitvallása: Isten irántam való szeretete teszi lehetővé, hogy jót tegyek. Az Isten tiszteletek után összegyűjtött gyümölcsöt bepakoltam az autóba, dugig volt rakva rekeszekkel, ládákkal, és elvittem a Tiszta Forrás Alapítvány Üllői úti hajléktalan szolgálatához. Nekik szoktuk felajánlani, és itt a péntek déli időben éppen elég nagy forgalom volt, elég büdös is volt ott éppen valaki miatt, ahogy ott pakoláztunk az előtérben, és közben mégis ezt éltem át, és ezt tapasztaltam ott meg, hogy mintha átszakadt volna valami határ. Megtörtént egy ilyen határátlépés. A hálánk gyümölcsei, a diákok hálájának gyümölcsei szakították ezt át, és engedtek számomra is bepillantást azok szolgálatába, akik nap mint nap lépik át ezeket a határokat a csonkabonkák felé is sokszor. Miért? Mert ők is találkoztak Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetével. Ez ad számukra erőt. Ez kezdi el teremni a gyümölcseit, az önzés helyett a hála gyümölcseit, amit attól a valakitől kapunk, aki mindent megtehet. Sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Övé legyen a dicsőség a mi életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük neked ezt a határokat átlépő, áttörő szeretetet, amivel beléptél ebbe a világba, a te világodba, és amivel szeretnél belépni a mi életünkbe is, újra és újra, akárhol is vagyunk, mélységben vagy magasságban, közel hozzád vagy távol tőled, ad, hogy átéljük ennek a szeretetnek az életünket átformáló, lelkesítő, erőt adó jelenlétét, hogy ne a saját erőlködéseinkben bízzunk, hanem hagyatkozzunk erre a végtelen szeretetre. Add, hogy így éljünk a te dicsőségedre napról napra, megtalálva azokat a helyeket, helyzeteket, ahol az a feladat van, amit egyedül ránk bíztál. Köszönjük, hogy kaphatunk újra és újra ilyen feladatokat. Amen.